A kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kultúrstratégiai intézmény lett a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. Új üzemet hoz létre Kazincbarcikán a Borsodkám, árvízi emlékművet avattak Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Bővítik a kultúrstratégiai intézmények körét. A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház az első nem fővárosi intézmény, amely megkapta ezt a címet, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter tegnap a Hajdú-Bihari vármegyeszékhelyen. Hankó Balázs az Országos Színházi évadnyitó keretében a Kultúra, Közös Hang, Külön Utak, Közös Tér, Közös Jövő, Színház mindenek előtt címmel rendezett szakmai konferencián azt mondta, a magyar kultúra egyesíti a nemzetet, a kultúrstratégiai intézmények pedig egy-egy területen meghatározóak, nem csak a fővárosban, hanem vidéken is. Néhány hét múlva a Debreceni után egy külhoni kulturális intézmény is megkapja ezt a címet, tette hozzá. Kiemelte, a cím elnyerésével csak nem 1 milliárd forinttal megnövelték a Csokonai Nemzeti Színház állami támogatását. Európában is úttörőnek számító, modern, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is mindenben megfelelő lítium-vas-foszfát katód alapanyag gyártó üzemet hoz létre Kazincbarcikai telephelyén a Borsodkám. A beruházással új funkciót kap a cég korábbi pétis óraktára, az új üzem évi 30 ezer tonna kapacitású lesz. A több mint 50 új munkahelyet teremtő üzem egységes környezethasználati engedélykérelmét a napokban nyújtotta be a kormányhivatalhoz a vállalat. A próbaüzem a tervek szerint 2026 végén kezdődik a létesítményben. A Borsodkám Európában úttörőnek számító, világszinten is élvonalbeli LFP katódalapanyaggyártó üzemet hoz létre, tehát Európában ehhez hasonló technológiájú üzem csak Németországban üzemel. Az új generációt képviselő technológiát egyre többen használják energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és a világ több vezető autógyártójának járműveiben is. Közölték, az anyaggyártási folyamata fenntartható, zárt és biztonságos, a felhasznált nyersanyag stabil vegyület, amely elsősorban vasból és lítiumból áll, nem robbanásveszélyes, nem gyullékony és az emberi szervezetre nem mérgező. A feldolgozás egész folyamata teljesen zárt és automatizált rendszerben történik. Az összes gyártóberendezés megfelel a szigorú EU szabványoknak. Krupa László vezérigazgató kifejtette, a beruházásnak nem lesz számottevő hatása a környéken élők mindennapjaira, a gyártelep forgalma legfeljebb napi 20 kamionnal nő, és már az új tevékenység tervezése során is kiemelt figyelmet fordítanak a szigorú zajvédelmi határértékek betartására. Mivel a technológia nem igényel vizet, csupán a minimális laboratóriumi igény folytán bocsát ki elenyésző mennyiségű szennyvizet, így nem nő érzékelhetően a Borsodkám vízfogyasztása, és a talajra vagy talajvízre sem lesz hatással az LFP üzem működése. A villamos energiafogyasztásban sem lesz számottevő változás. Árvízi emlékművet avattak Miskolcon a Deák téren. Az emlékművet Újpál Zsolt Gilbert tervezte. A lokálpatrióta kőfaragó, kőszobrász, városszertes tukókat, díszítő elemeket újít fel, és élményszobrászatot is tart gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az emlékmű az 1878-as árvíz emlékére készült el, amelyben 400 ember vesztette életét. A kezdeményezést a Miskolci önkormányzat támogatta. Most Újpál Zsolt Gilbert kőszobrászt hallják.
Az alapgondolat, az alapötletet, hogy egy miskolci csoportban, a miskolci sém csoportban láttam, a Juhász Hildának a bejegyzését, ott volt egy fotó, hogy pont ezeket a pilléreket, ezeket a hírt, részleteket posztolt, hogy régen a Pece folytott, és annak a maradványa meg hasonló, és oda bekommenteltem, hogy én nagyon szívesen megmenteném ezt az utókornak, hogyha van rá lehetőség, és törültek is neki nagyon sokan meg hasonló, és akkor hoztam egy döntést, ráírtam a helyi önkormányzati képviselőre, ő Széchenyi Marian, és mondja nekem, hogy milyen érdekes, mert pont tegnap járt arra, lefotózta ugyanazt a részkűte és a fotóját, és mondta, hogy beszéljünk már erről, hogy nagyon szívesen valahogy az utókornak át örökíteni, meg egyfajta értéket teremteni. Közben megszületett a gondolat a fejembe, hogy hogyan lehetne ezt jól megcsinálni. Ezt pedig úgy képzeltem el, hogy az egyik romos pillérrészt azt teljes mértékben konzerválnám, meghagynám, mint múlt, ami még megmaradt a múltból. Ez durván egyébként egy ilyen 150 éve, 150-160 éve tették oda ezeket a pilléreket, onnan lehet látni, hogy a középső vaselemek, a korlátnak a vas részei, ezek szecessziós stílusú elemek voltak, és a másik oldalt az pedig felújítanám, úgy, mintha tegnap készült volna, és egy kicsit utalnék arra, hogy a múlt, és bízom benne, hogy lesz egy olyan szép jövő, amikor minden rendben lesz. Ennek van egy lábazati része, amin vannak ezek az elemek, és akkor jött egy olyan ötlet, hogy csinálok oda egy olyan szobrászati térplasztikát, hogy azt szemléltetem, hogy jön ki a víz, hogy mintha ki akarna törni az úttestre, ami annó sajnos 1878. augusztus 31-én megtörtént. Köbben elkészültek a táblák hozzá, amik tájékoztatni fogják az embereket, hogy ez miről szól. Úgyhogy én mindig törekszem egyébként arra a városban, hogy az értékmentésre, meg egyfajta értékteremtésre. Durván 2009-től vagyok benne egy a miskolci közéletben. Sok minden fűződik a nevemhez, mint ötletgazda, bár soha senki nem tudta, hogy hozzám kötődik mondjuk a Miskolc kertje, a régi Miskolc bort, meg Kocsonya Fesztiválnak nagyon sok eleme, mint ötlet jött hozzám, de úgy effektíven 2019-től veszek részt a városban különböző értékmentés vagy értékteremtés címen.
Idén is nagy érdeklődés követte a tokaji írótábort. Az előadások fő témája a filmek, tévésorozatok, színdarabok és műzikelek, magyar irodalmi művek adaptációi voltak, de vendégként jelen voltak a Magyar Írószövetség tagjai is, akik 80 éves fennállásukra emlékeztek vissza, amelyből két meghatározó időszakot emelt ki Erős Kinga, a szervezet elnöke.
Első nagy fordulatot az 56-ot említeném, ugyanis ugye a szovjet mintára létrehozott szervezet tulajdonképpen az 50-es évek Sztálin haláláig 53-ig teljesen a bolsevik kultúrpolitikát szolgálta ki. Viszont Sztálin halála után, ahogy egy ilyen átrendeződés történt, a lazulás a kultúrpolitikába, úgy azok a független írók, akik nem a kommunista írók voltak, tudtak hatalmat, teret nyerni az Írószövetségbe, és ezért tudták befolyásolni az eseményeket. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy 56-ban az Írószövetség miért tudott vezető szerepet vállalni a forradalom eszmeim működtetése érdekében, tudunk el, mert 56. szeptemberében az Írószövetség vezetésége egy nagyon-nagyon szellemileg független vezetés volt, olyan hatalmas figurák kerültek be a vezetőségbe, mint Tamás Járon, vagy I. és Gyula, sorolhatnánk Veres Péterig hozta a neveket, Kassák Lajos, nagyon különböző világnézetű alkotók, viszont nagyon komoly szellemi emberek, akik forradalom első pillanatától ugye mellé álltak és támogatták. 56 volt az első ilyen óriási, nagy csillag tulajdonképpen ebbe a 80 éves történetbe. Aztán utána a 80-as évek rendszerváltó eseményei, és persze így alakult, még sok apróbb momentuma volt a szervezet életének, de ezt a kettőt szeretném kiemelni, amik igazán történelmi távlatból megítélve is azt kell, hogy mondjam, hogy hozzáadtak a magyar történelemhez, annak, hogy úgy alakultak az események, ahogy alakultak. Hát gondoljunk csak bele, 56-ban a székház falai között fogalmazta meg Tamás Járon a gond és hitvallást, vagy az irodalmi újságban jelent meg I.S.-nek az egy mondat, a Zsarnokságról címverse. Én azt gondolom, hogy egy nép, egy nemzet történetében ritkán vannak ilyen nagy, katartikus pillanatok, és az, hogy egy ilyen nagy katartikus pillanatban az írók ilyen fontos szerepet játszottak, ez egy olyan alap, egy olyan bázis, amiből a mai napig lehet erőt meríteni és táplálkozni, meg a mai feladatokhoz, küldetéshez és mókuskerékhez is lehet kitartást és erőt meríteni az elődeinknek a fényes küzdelmeiből.
A szőlőlevének erjedésekor keletkező mustgáz veszélyeire hívta fel a figyelmet a Heves vármegyei tűzoltósági szakterület a ma megrendezett gyakorlaton. A vármegyében is elkezdődött a szüret, számos pincében már forra must. A borvidék területén rengeteg pince, pincerendszer található, így a figyelemfelhívás mellett a gyakorlat célja az volt, hogy a tűzoltók felkészüljenek a mustgázzal kapcsolatos balesetekre, ismereteiket felelevenítsék, és a hasonló helyzetben kérik segítségüket, gyorsan és szakszerűen tudjanak beavatkozni, hiszen akár néhány perc is életet menthet. A tréningen a feltételezés alapján egy ember eszméletét vesztette egy szén-dioxid gázzal telített pincében, a kint tartózkodók pedig hívták a 112-es segélyhívó számot és kérték a tűzoltók segítségét. A kiérkező beavatkozók környezeti levegőtől független légzésvédelmet használva, mentőkötelekkel biztosítva hatoltak le a pincébe, és hőkamerával keresték a bajba jutott embert. Miután felkutatták a maga tehetetlen sérültet, azonnal mentőállarcot adtak rá, hogy minél hamarabb levegőhöz jusson, ezt követően hordágyra rögzítették, a felszínre hozták és átadták a mentőknek. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, amely önmagában nem mérgező, azonban mivel másfélszer nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincében oxigén hiányos környezetet alakít ki. Aki ilyen helyiségbe megy le, rövid idő alatt szédülést és a fáradtság érzetét tapasztalhatja, melyet eszméletvesztés végül fulladás követhet. Éppen ezért fontos folyamatosan szellőztetni a pincét, és célszerű oda szén-dioxid érzékelőt is felszerelni. Amikor a pincébe lemegyünk, a közismert gyertyás módszer is alkalmazható, gyertyával is ellenőrizhető, hogy van-e elég levegő odabent. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, mellmagasságban, hanem például egy lapáton a talajhoz minél közelebb tartjuk magunk előtt, és úgy menjünk le, illetve közlekedjünk a pincében. Ha a láng elalszik, azonnal el kell hagyni a helyiséget. A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, a megfelelő légzésvédelem nélkül akár az életünket is kockáztathatjuk. A szűrő típusú állarc nem biztosít megfelelő védelmet az oxigén hiányos környezetben. Aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kéri a tűzoltók segítségét. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég sokfelé esővel, a felhőzet majd nyugat felől csökken napközben, és akkor szűnik a csapadék. A szél megélénkül, sokfelé meg is erősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 18-19, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 10-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klécz Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködési megállapodást írt alá az Egri Markot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. Emléktábla avatással ünnepelték meg Vásárhelyi László néptáncos koreográfus 100. születésnapját a róla elnevezett református alapfokú művészeti iskolában. Népszerű kulturális központ lett a 60-i Jam Garden. Ezek a mai adás témái, most mondom a részlet. Együttműködési megállapodást írt alá az Egri Markot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. A közös program célja, hogy a kórház szívelégtelenség ambulanciáján kezelt betegek gondozása során figyelemmel kísérjék a betegek állapotát és kapcsolatot tartsanak az ambulancia munkatársaival konzultáció útján. Az együttműködésről Szabó Györgyöt, a Szociális Intézmény vezetőjét kérdeztük.
Gyakorlatilag, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, történik, hogy a mi dolgozóink, akik folyamatos napi kapcsolatban állnak idősebbekre, akár házi segítségnyújtás, akár bentlakásos intézmény keretében, Markot Ferenc Kórháznak köszönhetően részt vesznek egy olyan képzésen, ami kapcsán ők a szívelégtelenséggel kapcsolatban már a korai jeleket is képesek lesznek felismerni. Ahogy azt a doktor úr is elmondta, ennek ugye van sok az ő oldalukról nyilván az, hogy mi tudunk közvetíteni, vagy adott esetben utána maga a terápiás folyamatban is kicsit segíteni a idősen látottat, hogy ami elő van írva, az tényleg megtörténjen, vagy tényleg a tapasztalatokat is mondjuk lehet, hogy a kollega jobban, sok esetben jobban meg tudja fogalmazni, mint maga az ellátott. Nyilván a egészségügyi terápiát tudja segíteni. Mi nekünk meg a mindennapi munkánkban az a feladatunk, hogy házi segítségnyújtás tekintetében például, hogy minél tovább próbáljuk azt a lehetőséget támogatni és megteremteni, hogy az időskorú személy a saját lakókörnyezetében tudja az életvitelét fenntartani, és hogyha korai felismerés, tudjuk az egészségügyi problémáit hamarabb és jobb kezeléshez juttatni, akkor nyilván ezt a célunkat is könnyebben meg tudjuk valósítani.
Hány kolléga vett részt ezeken a képzéseken, ami, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón, teljesen önkéntes alapú volt, és nagyon lelkesek voltak a kollégák?
Gyakorlatilag 30. Azt is el kell mondjam, hogy ugye ez egy új intézmény, és ez a folyamat, és az előkészítési folyamat már azért hónapokkal ezelőtt elindult, és már ott vagyunk, hogy igen, tehát hogy 30 kollégán képzésen elméleti, illetve voltak ment csoportokra bontva a kórházba, és ilyen kicsit gyakorlatiasabb ismeret átadáson, amit nyilván még lehet bővíteni.
Emléktábla avatással ünnepelték meg Vásárhelyi László néptáncos koreográfus 100. születésnapját a róla elnevezett református alapfokú művészeti iskolában. Az eseményen az intézmény ifjú növendékei tánccal, énekkel emlékeztek a művészre, akit sokan Országos Laci bácsiként emlegetnek. Az iskola legendás névadójának munkásságát egész évben különböző programokkal, rendezvényekkel idézik meg. A művész lánya, Vásárhelyi Márta a rendezvényen elmondta, mennyire sokat jelent a család számára, hogy ezzel tisztelegnek apja emléke előtt.
Számomra Vásárhelyi László, az édesapám, egy csupa szív, csupa mosoly embert jelent. Nem azt, amit a szakma lát benne, ami még ennél is sokkal-sokkal több, természetesen. Mégis ez a sok kedvesség és szeretet, ami még ennyi-ennyi év után is árad ő felé, ez valahol tükrözi azt, amit ő adott világéletében. Úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos érzés, és és jó tudni, hogy ennyien emlékeznek rá, hogy ennyien szeretik még mindig.
De Marcsek Zsuzsa, az iskola igazgatója, a rendezvényen kiemelte, az intézmény tevékenységi körének minden területe felidézi névadójuk emlékét.
Azt a szellemiséget, amit Laci bácsi képvisel, az tulajdonképpen meghatározza az egész néptánc mozgalmat és az alapfokú művészeti iskolák néptánc tanszakán tanító pedagógusok tevékenységét is. Tehát tulajdonképpen a mindennapjainkban jelen van az, amit tőle tanultunk, amit ő alapozott meg. Elsősorban a tiszta forrásból merítés, az adatközlők megismerése, az ő táncainak feldolgozása, ez tulajdonképpen napi szinten jelen van az iskolákban.
A Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartóként folyamatosan támogatja az iskola programjait. Dr. Gál Sándor esperes a rendezvényen elmondta, az ilyen megemlékezések kiemelt figyelmet élveznek.
A felelősség a fenntartó részéről fogalmazódik meg. Napi kapcsolat, élő kapcsolat, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden kezdeményezés, ami az iskolában történik, és érték közvetítő tartalommal bír, az a tetszésünket elnyerve támogatást élvez. A mai nap meg különösen is kedves számunkra, hiszen az iskola névadójának a születésére emlékezünk. 100 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és meghatározó volt a magyar népművészetben, azt kell mondani. Nem csak a anyaországi területen, hanem az elcsatolt területeken is meghatározó volt az ő személyisége. Így boldogan ünnepelünk és emlékezünk a saját iskolánkkal.
A 60-i Gem Garden a város életében egy olyan kulturális központ volt közel 3 hónapon át, ahol sokszínű programok és közösségi tér várta az érdeklődőket. Az idei év több változást is hozott, kiszámítható nyitvatartással, rendszeres bulikkal készültek minden hétvégén. A részletekről Krémle Dánielt, a Média Kft. Ügyvezetőjét tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Hogy sikerült? Összehasonlítási alapod még annyira nincs, hiszen először voltál szervező. De most, hogyha visszanézel erre a 2 hónapra, milyen visszajelzéseket kaptatok a Gem Gardenre?
Azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, várakozásunkhoz elegendően, tehát nagyjából ezt vártuk. Első év volt az, hogy a Művelődési Ház a Média Kft-vel közösen szervezte a Gem Gardent, és több olyan újítást vetettünk be annak érdekében, hogy a látogatószámot növelni tudjuk, ami egyébként meg is hozta a várt sikert. Hát ez mind külsőben, mind pedig szabályban, házi rendben, tehát ilyen rendszer dolgokban.
Beszéljünk már erről is, Dani, hogy mik voltak ezek a változtatások, miben újult meg a 2025-ös Gem Garden az előző évekhez képest?
Hát a legfontosabb az például a nyitvatartás volt, egy olyan kiszámítható és követhető nyitvatartást határoztunk meg, hogy délután 5-től koncertek esetében éjfélig, diszkónapokon pedig hajnali 2-ig tartott nyitva a Gem Garden. Ez tulajdonképpen azt jelentette, és ugye azt is vártuk ettől az egésztől, hogy amikor a koncertek véget érnek nagyjából 9:30 körül, akkor az itt lévő látogatók, vendégekük nem mennek egyből haza. Tehát egy picit megpróbáltuk a Gem Gardent idén nem egy koncerthelyszíntként kezelni, hanem inkább egy sörkert, egy pub, egy nyári szórakozóhely. Tehát valahogy így próbáltuk ezt kezelni, és ezt szerettük volna átadni, és azt gondolom, hogy ez részben azért sikerült is, hiszen nagyon sok olyan esemény nap volt, a péntek és a szombat, amikor mondjuk egy 100-150 vendég érkezett a koncertre, és ennek nagyjából a fele a koncert után egészen sokáig, majd hogy nem zárásig itt is maradtak.
Tehát akkor, hogyha a visszajelzéseket, amit előbb kérdeztem, újból megkérdezem, akkor milyen visszajelzéseket kaptatok az itt tartózkodóktól?
Pozitív, tehát mindenki pozitív. A hangulatának a Gem Gardenre azt nagyon dicsérték, tehát hogy sokkal szebb, sokkal jobb, sokkal átláthatóbb, kiszámíthatóbb, tehát nagyjából ezek voltak a visszajelzések. Hát negatívat nem igazán kaptunk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 10. alkalommal szervez véradást a jövő héten a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót! Ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot. Most tehát szeptember 15-én hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk majd. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Vévitányban szeptember 12-én 15 órakor Szent Kereszt felmagasztalás alkalmából keresztutat végeznek a Kálvária dombon. Ezt követően 16 órai kezdettel Szent Mise lesz a Vévitányi Szent Anna templomban, szeretettel várják a kedves híreket. Folytatódik a Lajosvárosi Szabad Egyetem Eggerben a LAK, a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület programsorozata a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. Szeptember 12-én pénteken 18 órakor a plébánián a Találkozások házában, Egerben az Aradi utca egy szem alatt Dr. Gál Péter atya könyvbemutatója következik, New Age okkultizmus minden keresztény számára kihívást címmel. A motto János evangéliumából az igazság szabaddá tesz titeket. A téma szüksége van-e a keresztényeknek pogány vallási elemekre, keleti módszerekre, az okkultizmus destruktív hatásai, mit jelent ma a keresztény identitásunk megőrzése. Az előadás és a könyvbemutató mellett a legújabb kötetet meg is lehet majd vásárolni, amelyet a szerző a helyszínen dedikál. Zarándoklat lesz a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén az Egedhegyre, a Szent Kereszt templom romhoz, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében. Folytatják tehát az Egedhegyi Szent Kereszt templom hagyományait, imádkozva, elmélkedve ébresztik a 220 éve nyugvó romokat, ahogy írják a meghívóban. Szeptember 14-én vasárnap indulás Egerből a várállomástól 13 órakor, a gyülekező helyszíne is ez, a várállomás, és akkor onnantól a Kékjelzés, Tibakút, Nagyegedhegy, Szent Kereszt templom. Távolság oda-vissza nagyjából 14 kilométer. Eső esetén is megtartják a programot, ugyanakkor nagyobb vihar esetén a gyülekező után a dobótéri minorita templomban imádkoznak. Idén szeptember 14-én vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A 10 órakor kezdődő szentmisét kiskörmenettel hagyományosan dr. Racs Csaba atya egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A 16 órakor kezdődő szentmisét nagy körmenettel főtisztelendő Herbst Ádám a bazilika új káplánja tartja. Szeretettel várnak mindenkit. Miskolcon a Diósgyőri Római Katolikus templom és környéke ismét otthont ad a már hagyományos Diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 14-én 10 óra 30 perckor a Diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Koronkai Zoltán avasdéli plébánost celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programot a Miskolci Mazsorett együttes felvonulása nyitja meg, majd a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellépnek a Színvavölgyi Néptánc Műhely alapfokú művészeti iskola utánpótlás csoportjai, a Ködmön Formációs Tánc Együttes, a Diósgyőri Jazz Tánc Klub és a Zenita, zenével az ifjú tehetségekért alapítvány énekes növendékei. A kulturális programot a Számadó Zenekar táncházzal zárja. A plébánia udvarán 16 órától csigabiga óriás buborék show szórakoztatja a gyerekeket, és a hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodó, vásár és vidámpark is várja majd a látogatókat. A búcsú a templomban zárul szentmisével 18 órától. A szeptember 13-14-i hétvégén tartják Monokon a híres Kálvária búcsút. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére szervezett nagy búcsú a templomi gyülekezéssel kezdődik szombat délután 16 óra 30 perckor. 10 perccel később gyalogos zarándok menet indul a temetőben található Kálváriához. 17 órakor közös keresztút a stációknál, majd a 18 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Gamba Mungvala Albert Verbita, körömi plébános atya, és főtisztelendő Mavaszalam Bala Fabian Verbita káplán atya mutatja be a jelenlévő atyák koncelebrálásával. Ezt követően a templomban rózsafüzér imádság, ájtatosságok, 21 órakor szentségkitétel, majd közös és egyéni szentségimádás 22 óra 30 percig. Másnap, tehát vasárnap reggel 8 óra 30 perckor a templomban görög katolikus szent liturgia Csajoszki Szabolcs szerencsi parókos úr vezetésével, jónási lehetőség az zarándokok számára. Az ünnepi szentmisére 10 óra 40 perckor indulnak gyalogos menetben a templomból a Kálváriára. Az idén a Gönczi nagykereszt nélkül, mert az a szent évben az Egri Bazilikában lett elhelyezve. A szentmise 11 órakor kezdődik, amelyet Mándi Zoltán pápai prelátus kanonok nyugalmazott plébános atya celebrál. Hazaindulás előtt sor kerül a kegytárgyak megáldására, szeretettel várják az atyákat és a híveket. Az Eger Lajosváros római katolikus plébánia programjaként ide látogat Böjte Csaba szeptember 17-én. 17 órakor kezdődik majd a gyerekek műsora Assisi Szent Ferencről, 17 óra 30 perctől pedig a szentmise. A szentmisét és a beszédet a templomkertbe kihangosítják. A persei adományokat Csaba testvér jótékony céljaira gyűjtik össze, tehát az Eger Lajosvárosi Szent Lajos király templomban szeptember 17-én 17 órától. John Baptist Basobora atya Ugandából evangelizációs útra Magyarországra látogat szeptember 18-a és 23-a között. Az evangelizáció programjaként hazánkban szeptember 18-án Nagykanizsán a Sallós Boldogasszony templomban 14 órától imanap lesz, szeptember 19-én Mogyoródon a Szent Mihály templomban 17 órától imaest, szeptember 20-án és 21-én Füzéradvány római katolikus templomában lelki gyakorlat két napon át, mindkét nap 10 órai kezdettel, szeptember 22-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban este 6 órától imaest, valamint szeptember 23-án Budapesten a Józsefvárosi Szent József templomban a Horváth Mihály téren 17 órától imaest. John Baptist Basobora atya tehát hétvégi lelki gyakorlatot tart szeptember 20-án és 21-e között Füzérradványban a római katolikus templomban. A lelki gyakorlatra a helyszínen lehet regisztrálni az első nap, a kezdés előtt, tehát szombaton 9 és 10 óra között. A részvételi díj fejenként 5000 forint. A kettőnapos lelki gyakorlat alatt lesz dicsőítés, tanítás, gyógyító ima és szentmise. További részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán olvashatók. A szervezők kérik, hogy Szent Jónással, Böjtel és Ima kilenceddel készüljenek a résztvevők a lelki gyakorlatra. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2025-26. Évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-től 15. osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményben, első felsőoktatási szakképzésben, vagy első diplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első mesterképzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egyfőre első jövedelem, a testvérek eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösség életben való részétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződés köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányévre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepályazat.katolikus.hu internetes oldalon lehet. Bővebb információ telefonon, az egyes körzetszám 445-4587-es számon munkaidőben, vagy e-mailben a szentimrepályazat@katolikus.hu címen. A pályázathoz elektronikusan és papíralapon is csatolni kell különböző mellékleteket. A katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve, az iskola látogatási vagy hallgatói jogviszonyigazolás, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány törzslap kivonat másolata, valamint a jövedelem igazolások. A rendszerből kinyomtatott aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket pedig meg kell küldeni papíralapon is az alapítvány címére, 1406 Budapest, postafiók 79. A borítékra rá kell írni ösztöndíjpályázat, valamint fel kell ragasztani a rendszer által generált egyedi QR kódot. A pályázatokat október 6-áig kell elektronikus felületen benyújtani és 7-én éjfélig postára adni, csak az így beadott pályázatokat tudják elbírálni, személyes leadásra nincs lehetőség. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja. A debreceni és a magyar salakmotorsport egyik legnagyobb reménysége, Lovas Zoltán már az első 500-as idényében hatalmas sikert ért el. Megújult sportpálya átadással indult a 2025-26-os tanév a Gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumban. Bezárt az Ózdi strand. Szeptember 20-án rendezik meg az idei Bicogó maratont. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni és a magyar salakmotorsport egyik legnagyobb reménysége, Lovas Zoltán már az első 500-as idényében hatalmas sikert ért el. A szlovákiai selejtezőben kivívta az U19-es Európa-bajnoki döntőben való szereplést. A Lengyelországban rendezett fináléban 16 évesen a mezőny legfiatalabbjaként állt rajthoz, és a rendkívül nehéz körülmények között a 11. helyen zárt, Európa legjobb ifjú salakmotorosai között. Megújult sportpálya átadással indult a 2025-26-os tanév a Gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumban. A cél az volt, hogy a régi pálya kapjon új burkolatot, mely egyben szolgálhat közösségi és sportcélokat, elősegítve ezzel a berze életérzést. A részletekről Cinder Péter igazgatót hallják.
Átadtunk valamit, ez pedig egy pálya volt, egész pontosan nem csak egy pálya, hanem a sportudvarunkat adtuk át ismét a használatnak, amelyet a nyár folyamán sikerült felújítani. Mindig is volt ott egy pálya, legalábbis mióta én az eszemet tudom, én gyerekként is a Berzébe jártam, volt ott egy pálya, egy ilyen bitumenes, aszfaltozott pálya volt, ami az évek során gyakorlatilag használhatatlan állapotba jutott, mert megrepedezett. Én gyerekként még testnevelés órákon vettem ott részt, de most már nem engedtünk volna futni ott azon a pályán gyereket, mert annyira balesetveszélyessé vált, és egy olyan ambíciós terv alakult ki, hogy ezt az udvart mint olyat föl kéne újítani, és ennek részeként a pályát. De nem is akárhogy, hanem amellett, hogy ez továbbra is a közösségi eseményeknek a szintere lehet, vége mellett a sportcéloknak is tegyen eleget, így egy modern, minden igényt teljesítő sportburkolattal ellátott pálya alakult végeredményben ki, körülötte díszburkolat, és parkosítottuk az egészet. Nagyon szép lett. Hát maga a létrejötte is szimbolizál valami szerintem. Ez egy nagyon komoly projekt volt, nem egy pár milliós, ez egy 8 számjegyű össze. összeg volt, amit ide be kellett fordítani, és egy példás összefogásnak volt ez betudható, amelyben a szülői munkaközösségen kívül a város, a tankerület és bizonyos központi pénzek megmozgatása révén az oktatás irányítás is szerepet vállalt. Diákjaink úgy általában az eseménytől, hogy tanévnyitó ünnepség, első tanítási nap kicsit meg voltak illetődve, pláne az újak. Nem tudtuk még megbeszélni velük szerintem, hogy mi a vélemények, de hogy körbenéztem az arcokon, elégedettség és izgatottság volt látható. Pláne, hogy ahogy járkál az ember, egészen sajátos érzés ezen a gumi burkolaton közlekedni, egy kicsit olyan süppedős, általános sportcélokra kiváló. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog beválni.
Bezárt az Ózdi strand. A területen az elmúlt 3 hónapban nagyjából 19.500-an fordultak meg. Számos tábornak, kitelepülésnek és persze az úszni vágyóknak, edzésre járóknak adott otthont. Az iskolaőrök is itt teljesítettek szolgálatot, de a diákmunkások is segítették az Ózdi Sport és Élményközpont munkatársait. Nagymennyi Pétert, az Ózdi Sport és Élményközpont igazgatóját hallják.
A 2025-ös idén egy kicsit gyengébb volt, mint a 2024-es strandszezon, de ugyanúgy a táborok és a strandolók látogatták a strandot. A reggeli és az esőviszás nagyon kedvel volt, a visszaesés mértéke nem túl nagy, körülbelül 5%, de ennek ellenére, hogy a július a fő hónap nem volt olyan erős, ez egész jó szezonnak mondható.
A strand bezárása után a szokásokhoz híven kinyitott az uszoda. A nyitás előtt azonban több karbantartási munka is várt a szakemberekre. A jacuzziban például kicserélték a régi vízforgató szivattyúkat, a női és férfi zuhanyzóban kikopott fogákat is kijavították, de megtörtént a klórgáz ellenőrzés felülvizsgálata is. A nyitvatartás nem változott. Hétköznapokon reggel 8-tól este 8-ig, hétvégén pedig reggel 8-tól délután 6-ig van lehetőség az úszásra. A medencét zárás előtt fél órával el kell hagyni. A wellness használat, az edzések és az iskolai úszásoktatás is a szokott időben lesznek elérhetőek. A wellness az edzések alatt is elérhető. A belépő árak sem változtak. Losonci Lászlót, az Ózdi Sport és Élményközpont műszaki vezetőjét hallják.
De az úszó és tanmedencéhez szükséges a klórgáz adagoláshoz egy vákumszivattyú, ami ugye már nagyon régi volt, azoknak a cseréje is megtörtént, úgyhogy 2 új vákumszivattyú került az adagoláshoz. Kisebbféle esztétikai hibák javítása, a tisztasági festés, ezek is megtörténtek zökkenőmentesen.
Szeptember 20-án rendezik meg az idei Bicogó maratont. A Szolnok-Tiszasúly közötti távot idén már 20. alkalommal lehet teljesíteni. Hoffer Károly ötletgazdát hallják.
Általában a létszám fele az visszatérő, és azok hozzák a legújabb barátokat, kollégákat, vagy aki éppen nem tölte a lábát a nyári strandoláskor. Tehát vannak új emberek, akik mindig hirdetik a verseny jó hírét, meg a házigazdák barátságát.
A nevezők csapatban, kerékpáron és futva teljesíthetik a távot. A verseny egyszerre sportrendezvény, csapatépítés, de szól a természet szeretetéről és Tiszasúly megismeréséről is. A versenyzők Szolnokról indulnak és Tiszasúlyon érkeznek célba. Idén jubilál a már országszerte ismert rendezvény, a mozogni vágyók szeptemberben nekivágnak a több mint 40 kilométeres távnak. A verseny útvonala és hossza megegyezik a tavalyival, azaz 44,6 kilométer. A versenyzők reggel 7:30 és 9 óra között regisztrálnak majd a Mesterúti körforgalomnál, ahonnan 9-kor indulnak a kerékpárosok, majd 4:10-kor a futók. A milléri havastavak előtt elfutva a vízügyi múzeum mellett föl a gátra, innen balra Doba felé, tovább Nagykörút, kőteleket érintve, egészen a tiszasúlyi templomnál lévő lehajtóig. Innen lefutva már csak 600 méterre lesz a cél a Móra Parkban. Itt a résztvevők finom gulyást, innivalót kapnak, na és persze a jól megérdemelt emlékérmet is a nyakukba akasztják majd. A bicogás egy olyan sportág, amely ötvözi a kerékpározást és a futást. Sajátos szabályai miatt a maratoni táv mégis könnyebben teljesíthető. Ezáltal a kevésbé edzett és profi felszereléssel nem rendelkező sportolni vágyók is teljesíthetik a feladatot, és sikerélményben lehet részük. Ez a verseny rendkívül jó közösség formáló. A szabályokból adódóan pedig erős csapatszellem hajtja a versenyzőket. A bicogó maraton legfontosabb szabálya pedig a következő, egyel kevesebb kerékpár van, mint ahány fős a csapat. Ezért egy versenyzőnek mindig kocognia kell. A csapat többi tagja követheti a futót kényelmesen kerékpározva, vagy előre pedálozhat a váltás helyéig, ahol pihenhet, lazíthat, szerelhet, azonban minden csapattagnak legalább 1 kilométert futnia kell becsület szóra, és egyszerre kell célba érni. A versenytávot 8 szakaszra osztva váltási helyeket létesítenek, ahol a szakaszok hossza 3,8 km és 7,3 km között változik. A váltóhelyek egyben telepített frissítő állomások, távolságát az útvonal jellege határozza meg.
A Tisza-Svéd Egyesület adja a jogi hátteret, meg a nagyon sok önkéntes segítőt. Azt tudni kell, hogy baráti körből, egyesületi tagokból kb. 50 ember dolgozik azon, hogy a 3-400 ember aznap ki legyen szolgálva. A terepen, a 7 állomáson, a versenybíróság, akkor a célban megvendégelni, ott berendezni a dolgokat, tehát ez hatalmas munka, kb. 50 ember dolgozik. Eddig még az esetek 90%-ában az időjárás is mindig kedvező volt hozzánk, és amikor egy munkahelyről kiszabadulnak az emberek a sok gondol, a stresszből, és ott szabadon egymást biztatják, talán toszgatják is, így mondom, együtt esznek, isznak, vidámkodnak, kerékpárt szerelnek, vagy egymást térdét ragasszák, ez egy csodás csapatépítő tevékenység, utána elfogyasszák ott a megérdemletes gulyásukat, aztán visszatekernek, nagyon jó együtt vannak, és pozitív visszajelzés van mindig csak.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török